Kedves hallgatóink, a Rákóczi Szövetség által szervezett Sárospataki konferencián tartott előadást a közelmúltban DNS Dénes professzor, a Sárospataki Református Kollégium közigazgatója, Rákóczi az ember címmel. Az előadóval a következőkben arról beszélgetünk, miért is fontos ebből a szemszögből is vizsgálni a nagyságos fejedelmet. A közelmúltban tartottak egy Rákóczi konferenciát itt Sárospatakon, amelynek a szervezője a Rákóczi Szövetség volt. A nyitó előadását ön tartotta, még pedig azzal a címmel, hogy Rákóczi Ferenc az ember. Ugye egy elég érdekes felütéssel kezdte az előadását, még pedig azzal, hogy egy szemrevaló férfiú volt. Miért fontos ez?
Annak idején a századforduló táján, amikor Szegfi Gyulának megjelent egy új típusú könyve, II. Rákóczi Ferencről, közfelháborodást okozott, ugyanis annak a könyvnek az alapszemlélete az ember II. Rákóczi Ferenccel foglalkozott, de akkorra ő már egy eszményített személyiségé vált. Hát különösen nagyon közel volt a Hamvainak a hazahozatala, és épp úgy a közgondolkodásban, mint a kutatásban elsősorban az államférfi, a hős, az ügyért áldozatot hozni képes személyiség. Szóval ezek voltak a meghatározó szempontok. És ezekkel semmi baj sincsen. Ma is nagyon fontos, hogy amikor a vezérlő fejemre gondolunk, akkor mindez ott lebegjen az ő alakja körül. Viszont annak is van üzenete, amikor lecsupaszítjuk magát, a személyiséget, és az embert nézzük meg. Már csak azért is, mert nagyon kevesen vannak, akik ilyen eszményített alakokká válnak. Egy-egy korszakban olyanok vagyunk nagy többségében, akik hétköznapi emberek vagyunk. És biztos, hogy van üzenete a hétköznapiságnak is mindannyiunk számára. És talán ez könnyebb megragadni sokaknak. Közelebb áll az ilyesmi talán hozzánk. Vonzó férfi volt, valóban így kezdtem az előadásomat, mert ez is egy kísértés volt természetesen az ő életében. A hölgyek nagyon szerették, felesége is nagyon szerette egyébként, hiszen sok mindent kockáztatott, amikor megmentette, mert ő szervezte a börtönből való menekülését, és talán Rákóczi nem is utasította vissza a hölgyeknek ezt a rajongását. Lengyelországban legalábbis biztosan tudjuk, hogy gyermeke is született egy ilyen kapcsolatból, de az a nagyon fontos, hogy ő nem volt hedonista. Ő a személyiségének ezt az oldalát nem akarta mindenáron kihasználni. Nem ez volt az élete célja, végcélja. Vele járt az életével, nem tagadta le, később a vallomásaiban erről őszintén beszélt is, a megbánásnak a hangján, akkor miért kellene nekünk is ezt elhallgatnunk? Hogyan élt ezzel, ugye, hogy átlagosnál vonzó férfi volt? Fiatalok előtt beszéltem erről, én azt gondolom, hogy nekik is szembe kell nézni, és mivel hogy vannak ilyen külső ajándékai is az embernek, értelmesen és helyesen kell azzal is élni. Ennek is van egyfajta üzenete. De fontosabbnak tartottam az előadásomban arra rámutatni, hogy II. Rákóczi Ferenc az ember, mint személyiség. Mit jelentett a korszak, a kortársak számára, és annak milyen üzenete van a mai emberhez. És nyilván ilyenkor az ember a mozgatórugókat keresi, azt az alapvető pontot, ami meghatározza az ember személyiségét. Na most, ő erről sokat írt, tehát nem vagyunk nehéz helyzetben, amikor ezt kutatjuk. Itt részben meg kell jelölni az ősöket. Ő ezt nagyon öntudatosan vállalta fel, bár az önélet írásával ő Istennel beszélget, és a származását egy sajátos szemüvegen keresztül nézte. Különleges, hatalmas ajándék az ősök, nagyon nagy ajándék, erdélyi fejedelmek sora bátori ágról, a Rákóczi ágról, mártírok a Zrínyi ágról, hősök, ugye, hős katonák a Zrínyi ágról, a Rákóczi ágról, hiszen a nagypapa is ugye a törökkel vívott csatában szerzett sebeibe halt bele, aztán az rínyekről jól tudjuk, hogy micsoda kiváló katonák voltak, és hősi halottakat is adtak, ugye az Rínyi Péter, a másik nagypapa pedig ugye mártír lett. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy ajándék, és mégis azt mondja második Rákóczi Ferenc, hogy ez elsősorban alázatra kell, hogy őt intse, hát hiszen a názáreti Jézus Krisztus egy jászolban született. Ő meg hát luxus körülmények között, mondanánk a mai kifejezéssel élve. Vagyis, hogy mindaz az ajándék, amit ő a családban kapott, az ősökön keresztül kapott, az nem arra való, hogy karriert csináljunk, hanem hogy megkérdezzük Istent, hogy mire kaptam én ezt az ajándékot. Az egész élete erről szólt, hogy vajon helyesen használja-e fel. Mindaz, ami velünk születik, helyesen használjuk-e fel. A fejedelem számára ez egy alapvető kérdés volt.
Nyilván fontos az, hogy milyen emberek voltak a gyermekkorában is, és hát nyilván, amikor a személyiségfejlődés van abban a korszakban, milyen emberek hatottak rá, hogy ezt gyakorlatilag azzá fejlődjön, ami végül is lett belőle?
A közvetlen hatás az az édesanyai hatás. Ezt ő maga is elismeri, nem ismerte az édesapját, mert ugye csecsemő volt, amikor meghalt első Rákóczi Ferenc. Az édesanyja rendkívüli hatással volt rá. Én mondtam azt ugye, hogy nők hatottak rá, két nő hatott rá döntő módon, az édesanyja és a nővére Julianna. A nővére Julianna ébresztette föl benne a lelket, hogy ő nem akárki, és hogy magyar, ez is nagyon fontos volt, hiszen a Habsburg neveltetés az egy agymosó neveltetés volt, és egy időben úgy is tűnt, hogy sikeres lesz ez a jezsuita agymosás, amin ő keresztül ment, de aztán a nővére kiragadta, kiszabadította ebből a csapdából. Az emlékeiben pedig azért, hogy az édesanyja volt rá rendkívüli hatása. Az Rínyi Ilona, tudjuk egyébként, és a történetírás is felhívta már erre a figyelmet, de nem elég hangsúlyozni, hogy egy rendkívüli hölgy volt. Műveltségét tekintve, hazaszeretetét tekintve, mindenféleképpen sok-sok gazdagsággal felöltöztetett hölgy volt, aki nagyon tudatosan is nevelte mindent, amíg tehette, míg el nem szakították tőle ugye a fiát, a gyermekét. Tehát ez a két hölgy, ez döntő módon meghatározta, ez innen a családi gyökereket tulajdonképpen ők erősítették meg benne, és a küldetéstudatot. De amikor azt keresi az ember, hogy mi az a végső dolog, amely mozgató rugója a személyiségnek, akkor nála mindenképpen a szeretet. Tehát ő a megoldást szeretetben akarta minden tekintetben. És a személyiségéből is áradt ez. Ugye soha nem látta a rutin jobbágyait, de amikor megjelent a birtokán, akkor megdöbbent, hogy szeretik őt. Életükben nem látták. Legelőször találkoztak vele, és elárasztották azokkal a gesztusokkal, hogy ez nem a kizsákmányoló úr, ahogy ezt a marxista történetírás képzelte, ugye nagyon sokszor az arisztokrácia és a jobbágyság kapcsolatát, hanem szerették. Szerették a jobbágyai, aztán tömegesen álltak is be hozzá a később katonának a rutén talpasai. Tehát ő maga is rádöbbent arra, hogy ő egy olyan személyiség, akit szeretnek az emberek, és azóta ő tudatosan dolgozott is azon, hogy ő is árassza ezt a szeretetet. És most csak egy példát hadd hozzak. Később foglalkozik már a törökországi önkéntes száműzetésének az idején a vallásügynek a kérdésével. Vádolták azzal, hogy nem tett meg mindent a római katolicizmusért. És ő azt írja, hogy vajon helyes dolog-e az, amit látott a szemével is, és hogy tapasztalt, hogy erőszakkal terjesztették a római katolikus egyháznak a befolyását. Ám legyen, mondta, hogy a protestánsok vakok. Ám legyen. De vajon a vakot gyűlölni szokás? Nem inkább szeretni kell a vakot? És nem inkább imádkozni kell érte? Vagyis, hogy a kornak a legnagyobb társadalmi konfliktusa a felekezeti ellentét, amely ugye állami támogatással, nagyon komoly üldözéssel járt a protestánsok számára, Az Rákóczi látásában a szeretetben oldódik meg. Századokkal előzte meg a korát, kifejezetten egy krisztusi álláspont, evangéliumi álláspont, és nem egy Habsburg valláspolitikai álláspont, vagy nem egy jezsuita álláspont, pedig jezsuiták nevelték. Azért mondom, hogy a személyiségének az elidegeníthetetlen része volt ez a szeretet, mint rugó, mert ezt nem a neveléssel kapta, mert a neveléssel pont azt kapta volna, hogy legyen türelmetlen azokkal szemben, akik másként gondolkoznak, és ő 180 fokos fordulatot tett, amikor ezt vezérlő fejedelemként is igyekezett megoldani ezt a társadalmi problémát. Nos, tehát úgy érzem, lehetne még nagyon sokáig folytatni, amikor őt, mint az embert keressük és kutatjuk, de úgy érzem, hogy talán ennek van a legnagyobb mondani valója számunkra, az az alapvető álláspont, gondolkodás, életmegnyilvánulás, amely meghatározta a cselekedeteit, a tetteit. És hogyha úgy alakult volna a magyar történelem, hogy mondjuk ő válik ennek az országnak az uralkodójává, ezt már máskor is mondtam, történészek előtt is, egészen biztos, hogy ma egy másfajta Magyarország élne itt a Kárpátok között.
Egy dolgot azt hiszem, hogy mégis fontos megemlíteni még, hiszen ma az emberek számára szinte felfoghatatlan dolgot tett, hiszen amikor felajánlották neki, hogyha gyakorlatilag hátat fordít mindannak, amiért addig élt és küzdött, akkor gyakorlatilag visszakapta volna a birtokait, ami hát a jelenlegi Magyarországnál is nagyobb egy országnyi birtoka volt, és ő mégis azt mondta, hogy ő ezt nem hajlandó megtenni. Tehát ehhez mekkora erő kell egy emberben?
A szatmári béke az egy kompromisszumos béke volt, és ez nagy köszönet jár mondjuk Pálffy János tábornoknak ezért, aki a másik oldalon harcolt, de hogy itt senkit nem akasztottak fel, megtorlásul utána nem zártak börtönbe, stb. Azért az neki is köszönhető, és ebbe a kompromisszumba valóban második Rákóczi Ferenc is belefért. Itt azonban arról van szó, hogy az ember nehezen érti ezt meg, hogy mindenről az égvilágon lemondott. Igaz, hogy először még dédelgette azt a gondolatot, hogy talán folytatható a küzdelem, de később is még volt esélye arra, hogy a hűségesküt letegye és hazatérjen, és valóban hát a leggazdagabb arisztokrataként folytathassa pályafutását, de nála fontosabb volt az elfűség. Lehet, hogy a személyes élete ilyen tekintetben kudarcba fulladt, de úgy érezte, hogy akkor elárulná magát az ügyet, ami ugyan zátonyra futott, bár sok eredménye lett a szabadságharcnak, legfőképpen az ugye, hogy végül is mégiscsak helyreállították a magyar nemesi alkotmányt, és összehívták az országgyűlést, és így tovább, és így tovább. De nem akarta hitelteleníteni mindazt, amit ő korábban tett, és inkább lemondott a mesés vagyonáról, és az elfűséghez ragaszkodott.
Kedves hallgatóink, az előző percekben második Rákóczi Ferencről, az emberről beszélgettünk DNS Dénes professzorral, a Sárospataki Református Kollégium közigazgatójával.